From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 190th
Jézus Krisztus Egyháza 190. éves általános konferenciájának szombat délutáni ülését látják. A Utah állambeli Salt Lake Cityből. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernáklum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters,
fivérek és nővérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 190. éves általános konferenciájának szombat délutáni ülésén, ahol megemlékezünk az első látomás 200. évfordulójáról, valamint Jézus Krisztus evangéliuma teljességének visszaállításáról. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és jó kívánságainkat küldjük az egyház tagjainak és barátainak, akik rádiós, televíziós, internetes vagy műholdas közvetítés által vesznek részt ezen az eseményen, szerte a világon. A zenét, amely felvételről szól, ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja. Több különböző karmester vezényletével és orgonista kíséretével. A kórus a Fenn a magas hegyen című himnusszal fogja megnyitni ezt a gyűlést. A nyitóimát Milton Camargo fivér, a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosa mondja majd.
Our dear and kind Heavenly Father, we
drága kedves mennyeatyánk, fejet hajtunk előtted különleges konferencia alkalmából, és kifejezzük hálánkat, és köszönetünket neked ezért, a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk. Annyira hálásak vagyunk a visszaállításért, a papság visszaállításáért az életünkben, és mindazon áldásokért, melyek a papság erején és szertartásén keresztül elérnek hozzánk is, különösen a templom falain belül. Nagyon hálásak vagyunk egyházad visszaállításáért, és hogy proféták, látnokok, kinyilatkoztatók vezethetnek bennünket. Annyira nagyon hálásak vagyunk minden áldásunkért, a Szentlélek ajándékáért, és azért az áldásért, hogy tőle tanulhatunk a Szentlélek erején keresztül az életünkben. És különösen imádkozunk azért ezen az ülésen is, az egész konferencián, hogy tanulhassunk valamit abból, amit hallunk és érzünk a Szentlélek ereje által. Kérünk, kérjük áldását, hogy a léleknek ez a része velünk lehessen. Az egész konferencia alkalmával, hogy tanulhassunk, hogy megtanulhassuk, hogyan várjunk jobbakká és még inkább olyanokká, mint a te fiad, Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy érezhetjük a szereteteteket irántunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
President Dallin H. Oaks.
Most Dallin H. Oaks elnök támogató szavazatra előterjeszti az egyház általános felhatalmazottait, általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. Azután pedig Kevin R. Jurgensen fivér, az egyházi könyvvizsgálói osztály ügyvezető igazgatója, felolvassa a könyvvizsgálati jelentést.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities.
Most támogató szavazataitokra terjesztem el az egyház általános felhatalmazottait, területi 70-eseit és általános tisztségviselőit. Kérjük, bárhol is vagytok, a szokásos módon fejezzétek ki a szavazatotokat. Megkérjük azokat, akik bármelyik előterjesztett javaslatot ellenezték, hogy vegyék fel a kapcsolatot a cövekelnökükkel. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. Dallin Harris Oaksot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Henry Bennion Eyringot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Dallin H. Oaksot, a 12 apostol kvórumának elnökeként, valamint M. Russell Ballardot, a 12 apostol kvórumának ügyvezető elnökeként. Akik egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk a 12 apostol kvórumának tagjaiként a következőket. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong és Ulysses Soares. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostol kvórumát, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Javasoljuk a következő területi 70-esek felmentését. Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adeyinka A. Ogyediran és Moses Villanueva elderek. Azok, akik szeretnék kifejezni nagyra becsülésüket, ezen testvérek kiváló szolgálatáért kérem jelezzék. Őszinte köszönetünket kifejezve javasoljuk, a fiatal férfiak általános elnöksége, vagyis Stephen W. Owen elnök, és tanácsosai Douglas D. Holmes első tanácsos, és M. Joseph Brough második tanácsos felmentését. Akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék. Javasoljuk a következő fivérek támogatását általános felhatalmazott 70-esként. Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ogyediran, Ciro Schmeil, és Moses Villanueva. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék. Javasoljuk a következő fivérek támogatását területi 70-esként. J. D. Anderson, Faapito Oapau, Frederick K. Bali Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell, a harmadik, J. Francisco Bührer, Sushat Chaikana, Matthew R. Clark, El Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabaldon, M. Andrew Galt, a negyedik, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Garnastai, D. Martin Gurley,
Richard I. Heaton, Brock C. Heaton,
Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabason,
M. Conline,
Federico M. Conline, Jeffrey J. Kerr, Yongjun Kwan,
G. LaFrance,
David G. LaFrance,
Ricardo C.
Leite, Marcelo Luza,
Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan,
A. Mortensen, Mark A. Mortensen,
Eduardo F. Ortega,
Nathan D. Pace,
Michael M. Packer,
Omar I. Palacios,
Jorge W. Perez,
Corillo Pojilco, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Hezeng,
Robert G.
Rivarola, Tonga J. Sai, Luciano Sankari,
Rosendo Santos,
Henry Sovstrom, J. Matthew Scott,
James E. Slaughter,
James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, és Dow R. Wilson. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék. Támogatásra javasoljuk a fiatal férfiak új általános elnökségét. Stephen J. Lundot, mint elnököt. Valamint Ahmad Salem Corbettet első tanácsosként, és Bradley Ray Wilcoxot második tanácsosként. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és általános tisztségviselőt a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék. Ismételten megkérjük azokat, akik esetleg ellenezték bármelyik javaslatot, hogy keressék fel a cövekelnöküket. Köszönjük kitartó hiteteket és az egyház vezetőiért mondott imáitokat. Ahogy azt bejelentettük, Kevin R. Jurgensen most felolvassa az egyházi könyvvizsgálati jelentést.
Az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza első elnöksége részére. Kedves fivérek, ahogy azt a tan és szövetségek 120. szakasza kinyilatkoztatása által előírja, a tized felett rendelkező tanács, mely az első elnökségből, a 12 apostol kvórumából, valamint az elnöklő püspökségből áll, hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Az egyházi szervezetek a jóváhagyott költségvetések, irányelvek és eljárásrendek szerint használják fel a pénzalapokat. Az egyházi könyvvizsgálói osztály, melynek személyzete okleveles szakértőkből áll, és független minden más egyházi osztálytól és jogi személytől, felelős a könyvvizsgálatok elvégzéséért, melyeknek célja a pénzalapok bevételének és kiadásainak ellenőrzése, valamint az egyházi vagyon védelmezése. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgálói osztály azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2019-es évben a jóváhagyott egyházi költségvetéseknek, eljárásrendeknek és könyvelési gyakorlatoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Az egyház a tagjainak tanított gyakorlatokat követi, miszerint éljünk az anyagi lehetőségeink keretein belül, kerüljük az adósságot és tegyünk félre a szükség idejére. Tisztelettel benyújtja egyházi könyvvizsgálói osztály, Kevin R. Jurgensen, ügyvezető igazgató.
The choir will now favor us with, as I search the Holy Scriptures.
Most az, ahogy kutatom az írást című himnusszal örvendeztet meg bennünket. Az ének után Ulysses Soares Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kvórumából. Őt Johnny McEwen Elder követi a 70-ektől. Majd meghallgatjuk Gérard Cossé püspököt, az egyház elnöklő püspökét.
Thank you. Egy alkalommal, amikor az egyház eldereivel találkozott, Joseph Smith próféta ezt mondta: vegyétek el a mormon könyvét és a kinyilatkoztatásokat, és hol van a vallásunk? Nincs semmilyen vallásunk. Drága testvéreim, az első látomás után a mormon könyve csodás napvilágra kerülése, Jézus Krisztus evangéliuma kibontakozó visszaállításának második nagy mérföldköve ebben az adományozási korszakban. A mormon könyve bizonyságot tesz Istennek a gyermekei iránti szeretetéről, az Úr Jézus Krisztus önzetlen és isteni engesztelő áldozatáról, valamint a nefiták közötti mindent betetőző szolgálattételéről nem sokkal a feltámadása után. Bizonyságot tesz továbbá arról is, hogy Izrael házának maradéka az ő utolsó napi munkája révén egyé válik, valamint hogy nincsenek örökre kitaszítva. Az utolsó napokban, e szentírás kötet napvilágra kerülését tanulmányozva, felismerjük, hogy a vállalkozás egészen csodálatos volt. Attól fogva, hogy Joseph próféta egy szent angyaltól megkapta az aranylemezeket, annak isteni ajándéka és hatalma általi lefordításáig, az Úr keze általi megőrzéséig és kiadásáig. A mormon könyve napvilágra kerülése sokkal régebben elkezdődött annál, hogy Joseph Smith Moroni angyal kezéből megkapta volna az aranylemezeket. Ősi proféták jövendőlték meg ennek a szent könyvnek a megjelenését napjainkban. Ézsaiás beszélt egy lepecsételt könyvről, melynek megjelenésekor az emberek vitatkozni fognak Isten szaván. Ez a körülmény biztosítja majd azt a hátteret, ahol Isten el tudja végezni az ő bámulatos művét és csodáját, melynek révén bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik, miközben a szelídeknek gyarapodni fog az öröm az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izrael szentjében. Ezékiel beszélt arról, hogy Júda fája a Biblia, valamint Efraim fája a mormon könyve egyétítetik. Ezékiel az Ószövetségben is Lehi a mormon könyvében is jelezte, hogy ez a kettő egyé nő, hogy meghazudtolja a hamis tanokat, békét teremtsen, és elvezessen minket a szövetségek ismeretéhez. 1823. szeptember 21-ének estéjén, 3,5 évvel az első látomás átélése után, Josephet őszinte imáinak eredményeként meglátogatta Moroni angyal, az ősi Amerika Nefitájnak utolsó profétája. Az egész éjszakát kitöltő látogatásai során Moroni elmondta Josephnek, hogy Istennek bámulatos, elvégzendő munkája van számára. Az amerikai földrész sugalmazott ősi profétái szavainak lefordítása és kiadása a világ számára. Másnap Joseph elment arra az otthonától nem messze lévő helyre, ahol Moroni évszázadokkal korábban, életének végén eltemette a lemezeket. Itt Joseph újra meglátta Moronit, aki arra utasította őt, hogy készüljön fel a lemezek átvételére a jövőben. A rákövetkező 4 évben Joseph szeptember 22-én minden évben további utasításokat kapott Moronitól azt illetően, hogy mi módon kell kormányozni az Úr királyságát az utolsó napokban. Joseph felkészítése Isten angyalainak látogatásait is magában foglalta, mely feltárta az ebben az adományozási korszakban bekövetkező események fenségességét és dicsőségét. Az Emma Hale-lel kötött házassága 1827-ben része volt ennek a felkészülésnek. Emma fontos szerepet játszott abban, hogy segítse a prófétát annak élete és szolgálata során. 1827. szeptemberében Emma volt az, aki elkísérte Josephet a dombhoz, és megvárta, amíg Moroni angyal átadja a feljegyzést Joseph kezébe. Joseph ígéretet kapott arra, hogy a lemezek megőriztetnek, ha minden erőfeszítését azok biztonságban tartásának szenteli mindaddig, amíg vissza nem kerülnek Moroni kezébe. Drága társaim az evangéliumban! Napjaink számos felfedezése az ősi időkről egy-egy régészeti ásatása vagy építkezés véletlenszerű feltárásának eredménye. Joseph Smith azonban egy angyal vezette oda a lemezekhez. Ez a felfedezés már önmagában véve is csoda volt. A mormon könyve lefordításának folyamata szintén egy csoda volt. E szent ősi feljegyzés lefordítása nem a hagyományos módon zajlott. Nem úgy, ahogyan a tudósok fordítanának ősi szövegeket, azáltal, hogy megtanulnak egy ősi nyelvet. Inkább egyfajta kinyilatkoztatásként kell tekintenünk a folyamatra, melyet az Úr által biztosított tárgyi eszközök segítettek, nem pedig nyelvek ismeretére támaszkodó fordításként. Joseph Smith kijelentette, miszerint Isten hatalma által fordítottam le a mormon könyvét hieroglifákról, melyek ismerete elveszett a világ számára, és ebben a csodálatos eseményben egyedül voltam, egy tanulatlan ifjú, hogy megküzdjek az 1800-as évek világi bölcsességével és halmozott tudatlanságával, egy új kinyilatkoztatás segítségével. Az Úrnak a lemezek fordításában nyújtott segítsége abból is kitűnik, hogy milyen csodálatosan rövid időbe telt Joseph Smithnek a lefordításuk. Joseph írnokai is bizonyságot tettek Isten hatalmáról, mely megnyilvánult, miközben a mormon könyve fordításán dolgoztak. Oliver Cowdery egyszer azt mondta, feledhetetlen napok voltak ezek, azon hang hangzása alatt ülni, melyet a menny sugalmazása diktál, e kebel legteljesebb háláját ébresztette fel. Nap-nap után folytattam megszakítás nélkül mindazok dolgok leírását, amelyeket a száján kiejtett, míg lefordította a mormon könyvét. A történelmi forrásokból kiderül, hogy Joseph Smith-től abtól a pillanattól fogva próbálták ellopni a lemezeket, hogy 1827-ben megkapta azokat. Megjegyezte, hogy a legfáradhatatlanabb erőfeszítéssel próbálták őket elvenni tőle, és minden elképzelhető cselt felhasználtak erre a célra. Joseph és Emma kénytelen volt a New York állambeli Manchesterből a pennsylvániai állambeli Harmonyba költözni, hogy biztonságos helyre lejjenek a fordítás munkájának folytatásához, távol attól a csőcseléktől és azoktól az egyénektől, akik el akarták lopni a lemezeket. Egy történészt idézve, ez véget vetett Joseph lemezek feletti gondnoksága első nehéz szakaszának. A feljegyzés biztonságban volt, és a megőrzésére irányuló igyekezetében Joseph minden bizonnyal sok mindent megtanult Isten és az emberek dolgairól, melyek idővel jó szolgálatot tettek neki. A Mormon könyve fordítása közben Joseph megtudta, hogy az Úr ki fog választani tanúkat, hogy megtekintsék a lemezeket. Ez részét képezi annak, amit az Úr maga fektetett le, amikor azt mondta, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Oliver Cowdery, David Whitmer és Martin Harris, akik Joseph első társai közt voltak Isten bámulatos munkájának megalapozásában ebben az adományozási korszakban, ők voltak az első tanúk, akik elhívást kaptak arra, hogy különleges bizonyságot tegyenek a világnak a Mormon könyvéről. Bizonyságot tettek arról, hogy egy Isten színe elől érkező angyal megmutatta nekik az ősi feljegyzést, és látták a lemezekre vésett írásjeleket is. Arról is bizonyságot tettek, hogy hallották Isten hangját a mennyből, amint kijelenti, hogy a feljegyzés Isten ajándéka és hatalma által lett lefordítva. Ezt követően parancsot kaptak, hogy tegyenek bizonyságot róla az egész világnak. Az Úr csodálatos módon másik 8 tanút is elhívott, hogy saját maguk lássák az aranylemezeket, és a világ számára különleges tanúi legyenek a Mormon könyve igazának és Isteni eredetének. Bizonyságot tettek arról, hogy látták és gondosan megvizsgálták a lemezeket és a rájuk vésett írásjeleket. A Mormon könyvének ezen 11 kiválasztott tanúja, még a csapások, üldöztetések és mindenféle nehézségek közepette sem tagadta meg a bizonyságát arról, hogy látta a lemezeket. Még akkor sem, amikor később némelyük megingott a hitében. Joseph Smith nem volt többé egyedül azzal, hogy tudott Moroni látogatásáról és az aranylemezekről. Lucy Mack Smith feljegyezte, hogy a fia túláradó örömmel tért haza, miután a tanúk látták a lemezeket. Joseph így magyarázta ezt a szüleinek. Úgy érzem, mintha olyan tehertől szabadultam volna meg, amelyet már szinte túl nehéz volt viselnem, és örvendezik a lelkem, hogy nem vagyok többé teljesen egyedül a világban. Joseph Smith erős ellenállással nézett szembe a Mormon könyve kinyomtatása kapcsán is, amikor fordítása végéhez ért. Csak azt követően tudott meggyőzni egy nyomdászt, név szerint Egbert B. Grandint, New York állambeli Palmyrában, hogy Martin Harris hatalmas hitről téve tanúságot és áldozatot hozva elzálogosította a farmját a nyomtatás költségeinek fedezeteként. Részben a Mormon könyve kiadását követő további ellenállás miatt Martin Harris hithűen eladott a farmjából 151 holdnyit, hogy kifizesse a kiadás költségeit. Egy Joseph Smithnek adott kinyilatkoztatáson keresztül. Az Úr azt mondta Martin Harrisnek, hogy ne legyen irigy a saját tulajdonával, és fizesse ki azon könyv kinyomtatásának árát, amely Isten igazságát és szavát tartalmazza. 1830 márciusában kiadták a Mormon könyve első 5000 példányát, mára pedig több mint 180 millió példány kinyomtatására került sor, 100-nál is több nyelven. Történelmi tények és a Mormon könyve különleges tanúi bizonyságot tesznek arról, hogy annak a napvilágra kerülése valóban csodálatos volt. Azonban a könyvereje nem csupán annak a pazar történelméből, hanem az életeket, köztük az én életemet is megváltoztató hathatós, páratlan üzenetéből ered. Akkor olvastam először a Mormon könyvét, amikor fiatalként ifjúsági hitoktatásra jártam. Az oktatóim javaslatának megfelelően a bevezető oldalakkal kezdtem az olvasást. A könyv első oldalain található ígéret még mindig visszhangzik az elmémben. Szívetekben gondolkozzatok el, azután Krisztus nevében kérdezzétek meg hittel Istent, hogy a könyv igaz-e. Akik ezt az utat követik, a Szentlélek hatalma által bizonyságot nyernek annak igaz voltáról és isteni eredetéről. Ezt az ígéretet észben tartva, és az imádság lelkületében őszintén igyekezve még többet tudni annak igazságáról, apránként tanulmányoztam a Mormon könyvét, miközben elvégeztem az ifjúsági hitoktatás hetente kiadott feladatait. Mintha csak tegnap lett volna, hogy a melegség érzése fokozatosan duzzadni kezdett a lelkemben, és elkezdte betölteni a szívemet, megvilágosítani az elmémet, és egyre inkább örömtelivé válni, ahogyan Alma jellemezte azt, amikor Isten szavát prédikálta a népének. E felbecsülhetetlen értékű személyes élmények által a Mormon könyve valóban a Jézus Krisztusba vetett hitemet, valamint az ő evangéliuma tanáról szerzett bizonyságomat megtartó zárókő lett. Olyan oszloppá vált, mely bizonyságot tesz nekem Krisztus isteni engesztelő áldozatáról. Pajzsommá azon hitetlenséggel szemben, melyet az ellenség napról napra megpróbál elültetni az elmémben, és megadta nekem az ahhoz szükséges bátorságot, hogy merészen kijelentsem a világnak bizonyságomat a szabadítóról. Drága barátaim! Bizonyságom a Mormon könyvéről sorról sorra érkezett, csodaként a szívembe. Ez a bizonyság mind a mai napig folyamatosan növekszik, miközben őszinte szívvel továbbra is Isten szavának teljesebb megértésére törekszem, ahogyan az ebben a rendkívüli szentírás kötetben áll. Akik ma hallják a hangomat, azokat hívom, hogy legyenek részesei a Mormon könyve bámulatos napvilágra kerülésének a saját életükben. Megígérem nektek, hogy amint imádságos lélekkel és következetesen tanulmányozzátok a szavait, részesülhettek az ígéreteiből és bőséges áldásaiból az életetekben. Ismételten megerősítem az oldalain visszhangzó ígéretet, miszerint, ha Krisztus nevében megkérdezitek Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok, és ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által irgalmasan ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Biztosíthatlak benneteket arról, hogy nagyon is személyes módon fog nektek válaszolni, ahogyan azt velem is tette, és oly sokakkal szerte a világon. Élményetek olyan dicső és szent lesz számotokra, amilyenek Joseph Smith élményei voltak az ő számára, valamint az első tanúbizonyságok mindazok számára, akik tanúságra törekedtek a szent könyv fedhetetlenségéről és megbízhatóságáról. Tanúságot teszek nektek arról, hogy a Mormon könyve valóban Isten szava. Bizonyságot teszek arról, hogy ez a szent feljegyzés ismerteti az evangélium tanait, felvázolja a szabadulás tervét és megmondja az embereknek, mit kell tenniük, hogy békességet nyerjenek ebben az életben és örök szabadulást az elkövetkezendő életben. Bizonyságot teszek arról, miszerint ez Isten eszköze, hogy véghez vigye Izrael egybegyűjtését napjainkban, és segítsen az embereknek megismerni az ő fiát, Jézus Krisztust. Bizonyságot teszek arról, hogy Isten él és szeret minket, és hogy az ő fia Jézus Krisztus a világ szabadítója, vallásunk szegletköve. És ezeket a dolgokat, ami megváltunk és mesterünk, ami Urunk, még hozzá Jézus Krisztus nevében mondom. Amen.
I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez.
Nemrég abban az egyedülálló lehetőségben volt részem, hogy kézbe vehettem a Mormon könyve eredeti kéziratának egyik oldalát. Erre az oldalra lettek feljegyezve ebben az adományozási korszakban először Nefi emerés szavai. Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt. mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajtassák azt a dolgot, amit megparancsol nekik. El abból a kezemben mély hála töltött el a 23 éves Joseph Smith erőfeszítéseiért, aki Isten ajándéka és hatalma által lefordította a mormon könyvét. Hálás voltam az ifjú nefi szavaiért is, akit igen nehéz feladat elvégzésére kértek fel, amikor meg kellett szerezni a részlemezeket lábántól. Nefi tudta, hogy ha továbbra is az Úrra összpontosít, akkor sikerrel jár annak teljesítésében, amit az Úr megparancsolt neki. Egész életében folyamatosan a szabadítóra összpontosított, annak ellenére, hogy kísértéseket és fizikai próbatételeket szenvedett el, sőt, még a közvetlen családjából is elárulták némelyek. Nefi tudta, hogy kiben bízhat. Rögtön azután, hogy így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, igen, szívem el van keseredve testem miatt, Nefi azt mondta, Istenem volt támaszom, ő vezetett át a megpróbáltatásaimon a vadonban, és ő őrzött meg a nagy mélység vizein. Krisztus követőiként nem kerülik el az életünket a kihívások és a próbatételek. Gyakran nehéz dolgokat kell tennünk, amelyek megkísérlése egyedül nyomasztó és talán lehetetlen is volna. Ha eleget teszünk a szabadító jöjjetek én hazám hívásának, akkor ő meg fogja adni a szükséges támogatást, vigaszt és békességet, ahogyan azt Nefi és Joseph esetében is tette. Még a legkomolyabb próbatételeinkben is érezhetjük szeretetének meleg ölelését, miközben bízunk ő benne, és elfogadjuk az akaratát. Megtapasztaljuk a hű tanítványainak tartogatott örömöt, mert Krisztus az öröm. 2014-ben épp teljes idő missziót szolgáltunk, amikor a családunkban váratlan esemény történt. A legfiatalabb fiunk egy meretek dombról lefelé gördeszkázva elesett, és életveszélyes sérülés érte az agyát. Egyre rosszabbra fordult az állapota, és sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Családunk letérdelt az egyébként üres kórházi szoba padlójára, és kiöntöttük Istennek a szívünket. Ebben a zavaros és fájdalmas pillanatban eltöltött minket mennyi egy a szeretete és békessége. Nem tudtuk, mit tartogat a jövő, vagy hogy látjuk-e még élve a fiunkat. Azt viszont nagyon is jól tudtuk, hogy az élete Isten kezében van, és az eredmény örökkévaló szemszögből az ő és a mi javunkra válik majd. A lélek ajándékán keresztül teljes mértékben fel voltunk készülve bármilyen kimenet elfogadására. Nem volt könnyű. A balesetből adódóan két hónapig volt a kórházban, miközben mi több mint 400 teljes idejű misszionár is felett elnököltünk. A fiunknak jelentős emlékezett kiesése lett, a felépüléséhez hosszadalmas és nehéz fizia, beszéd és foglalkozás terápiákra volt szükség. Maradtak kihívások, de idővel csodának voltunk tanulni. Jól tudjuk, hogy nem minden próbatételünknek lesz olyan eredménye, amilyet szeretnénk. Viszont ha folyamatosan Krisztusra összpontosítunk, akkor békességet fogunk érezni, és látni fogjuk Isten csodáit. Bármik legyenek is azok, az ő idejében és az ő módján. Lesznek olyan alkalmak, amikor esetleg egyáltalán nem látjuk, miképpen érhetne jó véget a jelenlegi helyzet, és talán Nefihez hasonlóan azt mondjuk, szívem el van keseredve testem miatt. Lehetnek olyan alkalmak, amikor Jézus Krisztusban van az egyetlen reménységünk. Mi áldás az, hogy rendelkezünk ezzel a reménnyel és bizalommal ő benne. Krisztus az, aki mindig is be fogja tartani az ígéreteit. Az ő nyugalma biztosított mindazok számára, akik ő hozzájönnek. A vezetőink ő vágya az, hogy mindenki érezze az abból eredő békességet és vigaszt, ha a szabadítóban, Jézus Krisztusban bízunk, és őre összpontosítunk. Élő profétán Russell M. Nelson elmondta, hogy az Úr jövőképe a világ, valamint Krisztus egyházának tagjait illetően az, hogy a világhoz szóló üzenetünk egyszerű és őszinte. Isten minden gyermekét, a fátyol mindkét oldaláról hívjuk, hogy jöjjenek a szabadítójukhoz, nyerjék el a Szent Templom áldásait, részesüljenek maradandó örömben, és váljanak érdemessé az örök életre. Ha jöjjetek Krisztushoz felhívásnak különleges vonatkozásai vannak az utolsó napi szentek számára. A szabadító egyházának tagjaiként szövetségeket kötöttünk ő vele, és az ő lelkileg nemzet fiaivá és lányaivá váltunk. Annak lehetőségét is megkaptuk, hogy az Úrral együtt munkálkodva őhozzá hívjunk másokat. Krisztussal együtt munkálkodva a leginkább összpontosított erőfeszítéseink legyenek a saját otthonunkon belül. Lesznek olyan alkalmak, amikor családtagjaink és közeli barátaink kihívásokkal szembesülnek. A világ és talán saját vágyaik hangjai az igazság megkérdőjelezését indíthatják el bennük. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy segítsünk nekik érezni a szabadító szeretetét és a mi szeretetünket. A Mindenkit Szeress című szeretett himnuszunk szövegét iklető szentírás részült eszembe, mely azt tanítja nekünk, erről ismerik meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Az igazságot megkérdőjelezők iránti szeretetünkben a minden öröm ellensége esetleg megpróbálja azt éreztetni velünk, hogy ha mi magunk továbbra is az evangélium teljesége szerint élünk és tanítjuk annak igazságait, akkor azzal eláruljuk azokat, akiket szeretünk. Nagyrészt a szövetség ösvényén maradás iránti személyes elkötelezettségünk példája határozza meg azt, hogy mennyire tudunk segíteni másoknak Krisztushoz jönni, vagy Krisztushoz visszatérni. Ha valóban azok megmentésére vágyunk, akiket szeretünk, akkor nekünk magunknak határozottan Krisztus mellett kell maradnunk azáltal, hogy az ő egyházát és evangéliuma teljességét válasszuk. Nefi történetéhez visszatérve, tudjuk, hogy az Úrba vetett bizalma iránti hajlandóságára hatással volt az, hogy a szülei hajlottak rá, hogy bízzanak az Úrban, és a szövetségeik betartásával példát mutattak neki. Ez példázat csodálatosan Lehi látomása az életfájáról. Miután vett a fa édes és örömteli gyümölcséből, Lehi körbejáratta a szemeit, hát ha felfedezi a családját. Meglátta Sáriát, Samot és Nefit, akik úgy álltak, mintha nem tudnák, hogy merre menjenek. Aztán Lehi így szólt. Intettem nekik, és azt mondtam nekik hangos szóval, hogy jöjjenek hozzám, és egyenek a gyümölcsből. Figyeljétek meg, hogy Lehi nem hagyta ott az életfáját. Lelki értelemben az Úr mellett maradt, és hívta a családját, hogy jöjjenek oda, ahol ő van, és vegyenek a gyümölcsből. Az ellenség Krisztus tanításainak és az ő egyházának elválasztásával arra csábítana némelyeket, hogy hagyják ott az evangélium örömét. Elhitetné velünk, hogy saját magunk, a saját lelkiségünkön keresztül az Úr egyházoltól függetlenül is szilárdan rajta tudunk maradni a szövetség esményén. Ezért lett visszaállítva Krisztus egyháza ezekben az utolsó napokban, hogy segítsen Krisztus gyermekeinek az ő szövetséges esményén maradni. A tan és szövetségekben ezt olvastuk. Íme ez az én tanom. Aki bűnbánatot tart, és hozzám jön, az az én egyházam. Krisztus egyházán keresztül megerősítenek minket a szentek közösségeként szerzett élményeink. Profétáin, látnokain és kinyilatkoztatóin keresztül halljuk az ő hangját. A legfontosabb pedig az, hogy az ő egyházán keresztül maradéktalanul rendelkezésünkre állnak Krisztus engesztelésének azon alapvető áldásai, mely csak szent szertartásokban való részvétel által válhatnak valóra. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza, Krisztus egyháza a Földön, mely Isten minden gyermekének javára lett visszaállítva ezekben az utolsó napokban. Tanú bizonyságot teszek arról, hogyha Krisztushoz jövünk, és utolsó napi szentekként élünk, megáldatunk az ő szeretetének, örömének és békességének még nagyobb bőségével. Nefihez hasonlóan képesek vagyunk arra, hogy megtegyünk nehéz dolgokat, és másoknak is segítsünk ebben, mert tudjuk, hogy kiben bízhatunk. Krisztus a mi világosságunk, életünk és szabadításunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Christ's church on the earth, restored in these latter days for the benefit of all of God's children. I bear witness that as we come into Christ and live as Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of His love, His joy, and His peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Már javában zajlottak a franciaországi Párizs templom nyílt napjai 2017 egy napsütéses tavaszi napján, amikor az idegenvezetők egyikéhez odalépett egy férfi, akinek arcán fájdalom tükröződött. Elmondta, hogy a templom szomszédságában lakik, és bevallotta, miszerint kezdetben tevékenyen ellenezte annak felépültét. Elmesélte, hogy amikor egy nap épp a lakás ablakán nézegetett kifelé, látta, mint egy nagy darú leereszt egy Jézust ábrázoló szobrot az égből, majd finoman elhelyezi azt a templom kertjében. A férfi kijelentette, hogy ez az élmény teljességgel átformálta az egyházunk iránt táplált érzéseit. Ráébredt, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk, és a bocsánatunkért könyörgött a korábbi károkért, amelyeket esetleg okozott. Krisztus szobra a Párizs templom kertjének és más egyházi épületeinknek e dísze a szabadító iránti szeretetünkről tesz bizonyságot. Az eredeti márványszobor Bertel Thorvaldsen dán művész munkája, aki 1820-ban éppen az első látomás évében alkotta meg azt. A szobor éles ellentétben áll a korszak művészi ábrázolásainak többségével, amelyek főként Krisztus kereszten való szenvedését jelenítik meg. Torvald szeműve az élő Krisztus mutatja be, aki győzedelmeskedett a halál felett, és tárt karokkal hív mindenkit, hogy jöjjön ő hozzá. Egyedül a szögek által a kezein és lábain tört nyomok, valamint az oldalán lévő sebb tanúskodnak a leírhatatlan kínról, amelyet az emberiség egészének megmentéséért elszenvedett. Talán az egyik oka annak, amiért az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként szeretjük ezt a szobrot, az, hogy a szabadítónak az amerikai földrészen tett megjelenéséről szóló leírására emlékeztet bennünket, ahogy az a Mormon könyvében szerepel. És íme, egy embert láttak az égből alászállni, és fehér köntöst viselt, és lejött, és megállt közöttük. És lőn, hogy ő kinyújtotta a kezét, és beszélt a néphez mondván, íme, én Jézus Krisztus vagyok, és ittam abból a keserű pohárból, amit az Atya adott nekem, és megdicsőítettem az Atyát, amikor magamra vettem a világ bűneit. Ezután minden férfit, nőt és gyermeket hívott, hogy jöjjenek hozzá, és bocsássák a kezeiket az oldalába, és érezzék a szögek nyomait a kezeiben és a lábfejeiben, így nyerve személyes tanúságot arról, miszerint ő valóban a régóta várt messiás. Ez a fenséges jelenet a Mormon könyve tetőpontja. Az evangélium teljes jó híre jelen van a szabadító ezen ábrázolásában, amin gyengéden ki van nyújtva feléjük az irgalom karja. Arra hív a minden egyes embert, hogy jöjjön ő hozzá, és részesüljön az ő engesztelése áldásaiban. A Mormon könyve központi üzenete az, hogy visszaállítsa az igaz tudást Jézus Krisztus elengedhetetlen szerepéről az emberiség megszabadításában és felmagasztalásában. Ezen üzenet visszhangzik végig benne a bevezető oldaltól egészen az utolsó fejezet legvégső szaváig. A hitehagyás és a lelki zavarodottság évszázadai alatt elveszett vagy sérült annak mélyebb jelentése, amit Krisztus a Gecsemánéban és a Golgotán tett. Mi izgatott lehetett Joseph Smith, amikor az első nefi fordítása közben felfedezte e bámulatos ígéretet? Ezek az utolsó feljegyzések a Mormon könyvében erősítik meg az elsőnek, a Bibliának az igazságát, és ismertetik a világos és értékes dolgokat, melyeket azokból elvettek. És tudatják minden nemzetséggel, nyelvvel és néppel, hogy Isten báránya, az örökkévaló Atya fia és a világ szabadítója. És hogy minden embernek hozzá kell jönnie, különben nem szabadítható meg. A szabadító engeszteléséről szóló egyszerű és becses igazságok újra és újra visszacsengenek a Mormon könyvében. Kérlek benneteket, hogy amint felsorolok néhányat ezen igazságok közül, gondolkodjatok el azon, miként változtatták vagy változtathatnák meg az életeteket. Első, Jézus Krisztus engesztelése egy mindenkinek felajánlott ingyenes ajándék, azoknak, akik a múltban éltek, jelenleg élnek, vagy a jövőben élni fognak a Földön. Második, amellett, hogy viselte a bűneink terhét, Krisztus magára vette a fájdalmainkat, a gyengeségeinket, a szenvedésünket, a betegségeinket, valamint az ember halandó állapotával járó valamennyi megpróbáltatást. Nincs az a kín, fájdalom vagy szomorúság, amelyet ő ne szenvedett volna elértünk. Harmadik, a szabadító engesztelő áldozata lehetővé teszi a számunkra, hogy felülkerekedjünk Ádám bukásának negatív következményein, beleértve ebbe a fizikai halált is. Krisztusnak köszönhetően Isten minden gyermeke, aki erre a földre valaha megszületett, az igaz lelkűségétől függetlenül át fogja élni a lelke és a teste újból egyesülését a feltámadás hatalma által, és visszatérő hozzá, hogy cselekedetei szerint megítéltessen. Negyedik, ezzel ellentétben a szabadító engeszteléséből fakadó áldások teljességének elnyerése annak függvénye, hogy mennyire élünk szorgalmasan Krisztus tana szerint. Álmában Lehi látta a szoros és keskeny ösvényt, mely az élet fájához vezetett. Annak gyümölcse, mely Isten Krisztus engesztelésének rendkívüli áldásain keresztül kifejezett szeretetét jelképezi, igen értékes és igen kívánatos, és ez a legnagyszerűbb Istennek minden ajándéka között. Hogy hozzáférhessünk egy gyümölcshöz, hitet kell gyakorolnunk Jézus Krisztusban, bűnbánatot kell tartanunk, hallgatnunk kell Isten szavára, alapvető fontosságú szertartásokban kell részesülnünk, és életünk végéig szent szövetségeket kell betartanunk. 5. Az engesztelésén keresztül Jézus Krisztus nem pusztán elmossa a bűneinket, hanem képessé tevő hatalommal is ellát, melyen keresztül az ő tanítványai levetkőzik a természetes embert, sorra fejlődnek, növekednek a szentté válásban. Hogy egy napon tökéletes lényekké váljanak Krisztus képmására, jogosultá válva arra, hogy újra Isten eléjenek, és örököljék a menny királyságának minden áldását. A Mormon könyvében található egy másik vigaszt nyújtó igazság szerint az Úr engesztelése, habár hatókörében végtelen és egyetemes, egy figyelemre méltóan személyes és bensőséges ajándék, amely mindegyikünk számára egyedi. Amiképpen Jézus a nefita tanítványok mindegyikét hívta, hogy tapintsák meg a sebeit, ő mindegyikünkért meghalt személy szerint, úgy, mintha ti vagy én lennénk az egyetlen ember a Földön. Ő személyesen hív minket, hogy jöjjünk hozzá, és merítsünk engesztelésének bámulatos áldásaiból. Krisztus engesztelésének személyes természete még valóságosabbá válik, ha végig gondoljuk a Mormon könyvében szereplő figyelemre méltó férfiak és nők példáját. Többek között Énost, Almát, Zézromot, Lamóni királyt és a feleségét, valamint Benjámin király népét. Az ő megtérésük története és eleven bizonyságuk élő tanúságként szolgálnak arról, ahogyan megváltozhat a szívünk és átalakulhat az életünk az Úr végtelen jóságán és kegyelmén keresztül. Alma ezen égető kérdést tette fel a népének. Ha megtapasztaltátok már egy szívbéli változást, és ha éreztétek már úgy, hogy a megváltó szeretet énekét szeretnétek énekelni, akkor azt kérdezem, hogy tudtok-e most úgy érezni? Ez a kérdés napjainkban is létfontosságú, hiszen az Úr tanítványaiként az ő megváltó hatalma kell, hogy a társunk legyen, ösztönözzön és megváltoztasson minket minden egyes nap. Alma kérdését így is átfogalmazhatnánk. Mikor éreztétek utoljára a szabadító engesztelésének édes hatását az életetekben? Ez akkor történik, amikor átható és édes öröm tölt el benneteket, amely tanúságot tesz a lelketeknek, miszerint a bűneitek megbocsáttattak. Vagy amikor a fájdalmas megpróbáltatásokat hirtelen könnyebb elviselni. Vagy amikor meglágyul a szívetek, és képesek vagytok megbocsátani valakinek, aki megbántott benneteket. Történhet minden olyan alkalommal is, amikor észreveszitek, hogy a mások szeretetére és szolgálatára való képességetek megnövekedett. Vagy hogy a megszentelődés folyamata egy más emberré tett benneteket, a szabadító mintájára. Bizonyságot teszek róla, hogy ezen élmények valóságosak, és annak bizonyítékai, miszerint életek változhatnak meg a Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett hit által. A Mormon könyve tisztázza és kiszélesíti a tudásunkat erről a mennyi ajándékról. Miközben tanulmányozzátok ezt a könyvet, hallani fogjátok az élő Krisztus hangját, amint hív benneteket, hogy jöjjetek ő hozzá. Megígérem, hogy ha elfogadjátok ezt a hívást, és az életeteket az ő példája után mintázzátok, az ő megváltó hatása ki fog áradni az életetekre. A Szentlélek hatalma által a szabadító nap mint nap át fog alakítani benneteket a tökéletes napig, amikor az ő kijelentése szerint mindenki látni fogja az arcomat és tudni fogja, hogy vagyok. Jézus Krisztus nevében. Amen.
As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day, until the perfect day, when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir in singing, Rejoice, the Lord is King.
After the singing, most pedig a kórussal közösen énekeljük el az Örvendj királyodban című himnuszt. Az ének után Dale G. Renaneder szól hozzánk a 12 apostol kvórumából. Őt Benjamin M. Z. Tai Elder követi majd a 70-ektől.
This is the 190th annual General
Conference. Jézus Krisztus Egyháza 190. éves általános konferenciája.
Throughout time,
az idők folyamán a proféták arra buzdítottak, hogy emlékezzünk Isten nagyságára, és tartsuk szem előtt, mit tett ő értünk egyénekként, családokként és népként. Ez az útmutatás végigvonul a szentírásokon, azonban a Mormon könyvében igazán szembetűnő. A címoldal szerint a Mormon könyve egyik célja az, hogy megmutassa Izrael háza maradékának, milyen nagyszerű dolgokat tett atyáikért az Úr. A Mormon könyve zárszavaként Moroni így estek el. Íme arra buzdítanálak benneteket, hogy amikor ezeket a dolgokat olvassátok, akkor emlékezzetek rá, milyen irgalmas volt az Úr az emberek gyermekeihez, és gondolkozzatok el ezen a szívetekben. Szembeszökő, milyen együttetően hangzik fel a proféták kérése, hogy tűnődjünk el Isten jóságán. Mennyei atyánk szeretné, ha felidéznénk az ő és szeretett fia jóságát, ám nem az ő megelégedésükre, hanem amiatt a hatás miatt, amelyet az eféle emlékezés miránk gyakorol. Az ő kedvességükön eltűnődve kitágul a látószögünk és a megértésünk. Együttérzésükön elmélkedve alázatosabbá, imádságosabb lelküvé és álhatatosabbá válunk. Egy korábbi betegemmel való megrendítő élmény jól mutatja, miként képes átformálni minket a nagy lelkűségért és könyörületért érzett hála. 1987-ben ismertem meg Thomas Nielsent, egy szívátültetésre váró rendkívüli embert. 63 éves volt, és a Utah állambeli Loganben élt, az Amerikai Egyesült Államokban. A II. Világháborúban teljesített katonai szolgálata után feleségül vette Donna Wilkes-t a utahi Logan templomban. Energikus és sikeres kőműves lett. Élete későbbi szakaszában kimondottan élvezte, amikor legnagyobb unokájával, Jonathannal dolgozott az iskolai szünetekben. Kettejük között különleges kapcsolat szövődött, részben azért, mert Tom sok mindent viszont látott önmagából Jonathanban. Tom nem viselte jól a szívdonorra való várakozást. Nem volt kimondottan türelmes ember. Egész életében képes volt célokat kitűzni és azokat el is érni, pusztán a kemény munkája és eltökéltsége révén. Szív elégtelenségével és lelassult életvitelével küszködve Tom olykor rákérdezett, hogy én mit teszek a folyamat meggyorsítása érdekében. Viccelődbe vetett fel különféle lehetőségeket, amelyekkel mi hamarabb szívdonorhoz tudnám juttatni. Egy örömteli, ám borzalmas napon aztán meglett az ideális szívdonor Tom számára. A méret és a vércsoport tökéletes egyezés mutatott, a donor pedig fiatal volt, csupán 16 esztendős. A szív Jonathané volt, Tom hőszeretett unokájáé. Aznap Jonathan halálos sérülés szenvedett, amikor az autóba, amelyben utazott, belecsapódott egy arra közlekedő vonat. Amikor bementem a kórházba Tomhoz és Donához, le voltak sújtva. Nehéz belegondolni, mind mentek keresztül tudva, hogy Tom életét az unokájuk szíve hosszabbíthatná meg. Eleinte hallani sem akartak a Jonathan gyászoló szülei, vagyis a lányuk és vejük által felajánlott szívről. Tom és Donna azonban tudta, hogy Jonathannál beállt az agyhalál, és megértették, hogy nem a donorért folytatott imáik idézték elő a balesetet. Nem, Jonathan szíve ajándék volt, amely áldást hozhatta Tom életébe a szükség órájában. Felismerték, hogy valami jó születhet ebből a tragédiából, és úgy döntöttek, igent mondanak. Az átültetés rendben zajlott. A műtét után Tom más ember lett. A változás túlmutatott a jobb egészségen, vagy akár a hálán. Elmondta, hogy minden reggel maga elé idézi Jonathant, a lányát és a vejét, az ajándékot, amelyet kapott, valamint azt, hogy mit jelent ez az ajándék. Noha a vele született humorérzéke és határozottsága még mindig szemmel látható volt, mégis megfigyeltem, hogy Tom sokkal komolyabb, elgondolkodóbb és melegszívűbb lett. A szívátültetés követően Tom még 13 évet élt, amelyeket egyébként már nem élt volna meg. A gyászjelentés szerint ezekben az években sok családtagja is mások életét érintette meg nagy lelkűségével és szeretetével. Sokak számára szolgált személyes jótevőként, mindenkinek a derűlátás és eltökéltség példaképe volt. Tomhoz hasonlóan mindannyian kaptunk olyan ajándékokat, amelyeket mi nem tudtunk volna biztosítani magunk számára, ajándékokat mennyei atyánktól és szeretett fiától, ideértve a Jézus Krisztus engesztelő áldozata általi megváltást is. Életet kaptunk ezen a világon, fizikai életet fogunk kapni az eljövendőben, valamint örök szabadítást és felmagasztosulást, ha azt választjuk, mindezt mennyei atyának és Jézus Krisztusnak köszönhetően. Minden alkalommal, amikor használjuk, a javunkra fordítjuk, vagy akár csak eszünkbe idézzük ezeket az ajándékokat, el kell gondolkodnunk azok áldozatán, nagy lelkűségén és könyörületén, akik adják. Az adományozó iránti tisztelet többet idéz elő bennünk a puszta hálánál. Az ő ajándékukon való eltűnődés át tud és át is kell, hogy formáljon minket. Ilyen figyelemre méltó átalakulást tapasztalt meg az ifjabb Alma is. Miközben Alma, Isten ellen lázadva járt kelt, megjelent előtte egy angyal. Mennydörgés hangján szólva megfette Almát, amiért üldözte az egyházat, ellopván a nép szívét. Az angyal ezzel az intéssel zárta szavait. Menj és emlékezz atyáid fogságára, és emlékezz rá, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett értük. Minden lehetséges feddés közül az angyal épp ezt hangsúlyozta ki. Alma emlékezett és bűnbánatot tartott. Később megosztotta az angyal intését a fiával, Hélamánnal. Ezt a tanácsot adta neki. Szeretném, ha úgy tennél, ahogyan én is tettem, és emlékeznél atyáink fogságára, mert rabságban voltak, és senki sem szabadíthatta ki őket, csak Ábrahám, Izsák és Jákob istene. És ő bizony kiszabadította őket a megpróbáltatásaik közepette. Alma egyszerűen fogalmazott, én belé helyezem bizalmamat. Megértette, hogy amikor emlékezünk a kötelékből való szabadulásra, és a mindenféle megpróbáltatásokban kapott támogatásra, akkor megismerjük Istent és az ő ígéreteinek bizonyosságát. Kevesünknek van része olyan drámai tapasztalatban, mint Almának, változásunk azonban éppen olyan méreható lehet. A szabadító ezt ígérte az ősi időkben, és adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és lesztek nékem a népem, és én leszek néktek istenetek. A feltámadt szabadító elmondta a nefitáknak, hogyan kezdődött az átalakulás. Mennyei atya tervének egy sarkalatos jellegzetességére mutatott rá, amikor ezt mondta. És atyám azért küldött el engem, hogy felemeltethessem a keresztre, és miután felemeltettem a keresztre, hogy minden embert magamhoz vonzhassak. És ezen okból emeltettem fel, tehát az atya hatalma szerint minden embert magamhoz vonzok majd. Mi szükséges ahhoz, hogy a szabadítóhoz legyünk vonzva? Gondoljatok bele, Jézus Krisztus alávetette magát atya akaratának, győzelmet aratott a halál felett, magára vette a bűneinket, a tévedéseinket, kapott az atya hatalmából, hogy közben járjon értetek, és gondoljatok bele, hogy végső soron megváltott titeket. Nem elegendő mindez ahhoz, hogy ő hozzá vonzon titeket? Nekem igen. Jézus Krisztus tárt karokkal vár, azzal a reménnyel és hajlandósággal, hogy meggyógyítson, megbocsásson, megtisztítson, megerősítsen és megszenteljen titeket és engem. E dolgoknak új szívet kell adniuk nekünk, és arra kell késztetniünk, hogy mennyei atya és Jézus Krisztus követését válasszuk. Ám még az új szívvel is előfordulhat, hogy olykor elfordul Istentől, akit szeret. E hajlam leküzdése érdekében minden nap el kell gondolkodnunk a kapott ajándékokon és azon, hogy mivel jártak. Benjamin király ezt a tanácsot adta. Szeretném, ha emlékeznétek, és mindig emlékezetben tartanátok Isten nagyságát és az ő jóságát és hosszú tűrését irántatok. Ha eltűnődünk Isten jóságán és irgalmán, az segít, hogy lelkileg fogékonyabbak legyünk. A fokozott lelki érzékenység pedig lehetővé teszi számunkra, hogy a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhassuk az igazat. Ez magában foglalja a Mormon könyve igaz voltáról való bizonyságot, annak tudatát, hogy Jézus a Krisztus, a mi személyes szabadítónk és megváltónk, illetve annak elfogadását, miszerint evangéliuma vissza lett állítva ezekben az utolsó napokban. Amikor emlékezünk mennyei atyánk és Jézus Krisztus nagyságára és arra, hogy mit tettek értünk, akkor nem fogjuk természetesnek venni őket, csak úgy, ahogy Tom sem vette természetesnek Jonathan szívét. Örömteli és áhítatos módon Tom minden nap emlékezett a tragédiára, mely meghosszabbította az életét. Annak a tudatnak az örömében, hogy szabadulást és felmagasztosulást nyerhetünk, emlékeznünk kell arra, hogy a szabadulásnak és a felmagasztosulásnak nagy ára volt. Áhítatos örömmel kell felismernünk, hogy Jézus Krisztus nélkül kudarcra vagyunk ítélve, ővele azonban elnyerhetjük a mennyei atya által adható legnagyobb ajándékot. Valójában ez az áhítat lehetővé teszi számunkra, hogy élvezzük az örök élet ígéretét ezen a világon, idővel pedig örök életet és halhatatlan dicsőséget nyerjünk az eljövendő világban. Amikor eltűnődünk mennyei atyánk és Jézus Krisztus jóságán, fokozódik a beléjük vetett bizodalmunk. Imáink megváltoznak, mert tudjuk, hogy Isten a mi atyánk, és mi az ő gyermekei vagyunk. Nem az ő akaratának megváltoztatására törekszünk, hanem arra, hogy saját akaratunkat összhangba hozzuk az övével, és bebiztosítsuk magunknak az áldásokat, amelyeket ő meg akar adni, annak feltételével, hogy kérjük tőle. Arra vágyunk, hogy szelídebbek, tisztábbak, álhatatosabbak, krisztusibbak legyünk. Ezek a változások további mennyei áldásokra jogosítanak fel minket. Annak elismerésével, hogy minden jó dolog Jézus Krisztustól jő, még hatékonyabban kommunikáljuk a hitünket mások felé. Meg lesz a kellő bátorságunk, amikor látszólag lehetetlen feladatokkal és körülményekkel szembesülünk. Megerősödünk azon eltökéltségünkben, hogy betartsuk a szabadító követésére kötött szövetségeinket. Telve leszünk Isten szeretetével, ítélkezés nélkül segíteni akarunk majd a rászorulókon. Szeretni fogjuk a gyermekeinket, és igaz lelkűségben neveljük őket. Megtartjuk bűneink bocsánatát, és mindig örvendezni fogunk. Ezek az Isten jóságára és irgalmára való emlékezés figyelemre méltó gyümölcsei. Ezzel szemben a szabadító így intett, és semmiben nem sérti meg az ember Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragja, csak azok ellen, akik nem ismerik el minden dologban a kezét. Nem gondolnám, hogy Isten megsértődik, ha megfeledkezünk róla. Inkább úgy vélem, hogy mélységesen csalódik. Tudja, hogy megfosztjuk magunkat a lehetőségtől, hogy közelebb kerüljünk ő hozzá, az ő rá és az ő jóságára való emlékezés révén. Ekkor aztán elesünk attól, hogy ő közelebb húzódjon mi hozzánk, illetve azoktól a konkrét áldásoktól, amelyeket ő megígért. Arra kérlek benneteket, hogy minden nap emlékezzetek mennyei atya és Jézus Krisztus nagyságára is arra, hogy mit tett értetek. A jóságuk feletti elmélkedés kösse hozzájuk még erősebben a tévegő szíveteket. Elmélkedjetek a könyörületükön, és fokozottabb lelki érzékenységgel lesztek megáldva, és krisztusibbá fogtok válni. Az együttérzésük feletti elmélkedés segíteni fog nektek mindvégig hűségesen kitartani, míg nem befogadnak titeket a mennybe, hogy Istennel lakhassatok a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Mennyei atyánk az ő szeretett fiára utalva ezt mondta, őt hallgassátok. Ha e szavak szerint cselekeztek, és őt hallgatjátok, emlékezzetek örömmel és áhítattal, miszerint a szabadító szereti visszaállítani azt, amit ti nem tudtok visszaállítani. Szereti begyógyítani a sebeket, amelyeket ti nem tudtok begyógyítani, szereti megjavítani azt, ami javíthatatlanul elromlott. Ő kárpótol bármilyen titeket érő igazságtalanságért, és szereti végérvényesen meggyógyítani még a darabokra hullott szíveket is. Amikor jó magam eltűnődtem a mennyei atyánktól és Jézus Krisztustól kapott ajándékokon, megismertem, milyen végtelen szeretettel és felfoghatatlan könyörülettel vannak ők mennyei atya összes gyermeke iránt. Ez a tudás megváltoztatott engem, és titeket is meg fog változtatni. Jézus Krisztus nevében. Amen. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you, and He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
After reviewing the report, nemrégiben készült orvosi vizsgálat során megtudtam, hogy változtatnom kell az életmódomon. Az orvosom felírt nekem egy táplálkozási és mozgástervet, mely egészségesebb emberré változtathat, ha úgy döntök, hogy követem. Ha mindannyian alávetnénk magunkat egy lelki vizsgálatnak, vajon mit tudnánk meg magunkról? milyen változtatásokat rendelne el a lelki orvosunk. Ahhoz, hogy azzá váljunk, akivé válnunk kell, elengedhetetlen, hogy tudjuk, mit kell tennünk, és megtegyük, amiről tudomásunk van. Jézus Krisztus a gyógyító mester. Engesztelése által ő bekötözi a sebeinket, magára veszi a gyengeségeinket, és meggyógyítja az összetört szívünket. A kegyelme által a gyengeségünk erőssé válhat. Hív minket, hogy kövessük őt azáltal, hogy tanulunk róla, hallgatunk a szavaira, és lelke szelídségében járunk. Megígérte, hogy megsegít minket a megtérés egész életen át tartó folyamatában, mely átváltoztat és örökkévaló örömmel tölt el bennünket. A szabadító a Mormon könyvét adta nekünk, erőteljes eszközként a megtérés elősegítéséhez. A Mormon könyve lelki táplálékot nyújt, előír egy cselekvési tervet, és összeköt minket a Szent Lélekkel. Számunkra íródott, Isten szavát tartalmaz a világosan, és az önazonosságunkról, a célunkról és a rendeltetésünkről tanít. A Bibliával együtt a Mormon könyve bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és megtanítja, hogy miként tudhatjuk meg az igazságot, és válhatunk olyanná, mint ő. São Paulo fivér 58 évesen került kapcsolatba Jézus Krisztus visszaállított evangéliumával. Amikor megismertem, jó pár éve gyülekezeti elnökként szolgált már, viszont megtudtam, hogy soha nem olvasta a Mormon könyvét, mert még nem volt elérhető burmai anyanyelvén. Amikor megkérdeztem tőle, hogy olvasás nélkül honnan tudta, hogy a Mormon könyve igaz, azt válaszolta, minden nap tanulmányozta a történetek a Mormon könyvéből című képeskönyvet, végignézte a képeket, egy szótár segítségével lefordította az angol szavakat, és gondosan feljegyezte, hogy mit tanult. Ezt mondta, minden alkalommal, amikor tanulmányoztam, imádkoztam arról, amit tanultam, és béke és öröm töltött el, az elmém kitisztult, a szívem meglágyult. Éreztem, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz nekem a könyv igaz voltáról. Én tudom, hogy a Mormon könyve Isten szava. Fiatal férfiként a missziós szolgálatomat megkezdve felszálltam egy Ausztráliába tartó gépre. Magányosnak, idegesnek és kevésnek éreztem magam, ugyanakkor elkötelezett voltam a szolgálatra, így megerősítésre volt szükségem arról, hogy amiben hiszek, az igaz. Imádkoztam és buzgón olvastam a szentírásaimat, azonban ahogy közeledtünk a célállomás felé, az önbizalom hiányom felerősödött, és fizikailag is egyre rosszabbul éreztem magam. Jó pár órányi küszködés után az egyik utas kísérő átsétált a sorok között, megállt az ülésem mellett, kivette a kezemből a Mormon könyvét, vetett rá egy pillantást, és ezt mondta, ez egy remek könyv, majd visszaadta nekem a könyvet, és továbbment. Soha többet nem láttam őt. Miközben a férfi szavai visszhangoztak a fülemben, tisztán hallottam és éreztem a szívemben, hogy itt vagyok, és tudom, hogy hol vagy. Csak tegyél meg mindent tőled telhetőt, én pedig gondoskodni fogok a többiről. Azon a csendes óceán felett elszálló repülőgépen személyes tanúbizonyságot nyertem a Mormon könyve tanulmányozása és a Szentlélek késztetései által arról, hogy a szabadító tudja, ki vagyok, és hogy az evangélium igaz. David E. Bednar Elder ezt tanította. Tudni, hogy az evangélium igaz, ez jelenti a bizonyság lényegét. Következetesen hűnek lenni az evangéliumhoz, ez jelenti a megtérés lényegét. A megtérés megköveteli, hogy az igének pedig megtartói legyünk, és ne csak hallgatói. Az Úr számunkra készített cselekvési tervét, Krisztus tanát, legtisztában a Mormon könyve tanítja, az alábbiakat foglalja magában. Először is a Jézus Krisztusba vetett hitünk gyakorlását azáltal, hogy bízunk benne, betartjuk az ő parancsolatait, és tudjuk, hogy ő megsegít minket. Másodszor hibáink napi megbánását, valamint az öröm és békesség érzését, amikor megbocsát nekünk. A bűnbánat megköveteli, hogy megbocsássunk másoknak, és segít abban, hogy tovább lépjünk. A szabadító megígérte, hogy amilyen gyakran bűnbánatot tartunk, ő megbocsát nekünk. Harmadszor Istennel való szövetségek megkötését és megtartását olyan szertartások által, mint például a keresztelés. Ez azon szövetség ösvényén tart majd minket, amely ő hozzávezet. Negyedszer a Szentlélek ajándékának elnyerését. Ez az ajándék lehetővé teszi számunkra a Szentlélek állandó társaságát, aki megszentel, megvigasztal és vezet minket. Ötödik lépésként pedig magában foglalja a mindvégig kitartást azáltal, hogy álhatatosan törekedünk előre, naponta lakmározva Krisztus szaván. Azáltal, hogy lakmározunk a Mormon könyvéből és szorosan kapaszkodunk a tanításaiba, legyőzhetjük a kísértéseket, valamint útmutatást és védelmet nyerhetünk egész életünkre. Amikor következetesen alkalmazzuk Krisztus tanát az életünkben, akkor legyőzzük a tétlenséget, amely megakadályozza a változást és a félelmet, amely meghiúsítja a cselekvést. személyes kinyilatkoztatásban részesülünk, mert a Szentlélek minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek, valamint Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. Huang Yuncong fivér 20 éven át küzdött az alkohollal, a dohányzással és a beteges játék szenvedéllyel. Amikor megismerte Jézus Krisztust és az ő visszaállított evangéliumát, Huang fivér meg akart változni a fiatal családja kedvéért. A legnagyobb kihívást a dohányzás jelentette számára. Megrögzött dohányosként többször is próbált már leszokni, ám de sikertelenül. Egy nap a Mormon könyve következő szavai fészkelték be magukat a gondolataiba, őszinte szívvel, igaz szándékkal. Bár a korábbi próbálkozásai sikertelenek voltak, úgy érezte, hogy a mennyei atyától és Jézus Krisztustól jövő segítség talán képes lenne megváltoztatni. A teljes idejű misszionáriusok egyesítették a hitüket az övével, és készítettek számára egy olyan cselekvési tervet, amely gyakorlati közbelépést, nagy dózisú imákat és Isten szavának tanulmányozását tartalmazta. Huang fivér őszintén, igaz szándékkal és hitű eltökéltséggel cselekedett, és rájött, hogy minél többet összpontosított azokra az új szokásokra, amelyeket ki akart alakítani, mint például a mormon könyve tanulmányozása, annál kevesebbet koncentrált azokra a szokásokra, amelyektől meg akart szabadulni. A 15 évvel korábbi élményre hivatkozva megjegyezte, nem emlékszem pontosan, hogy mikor hagytam abba a dohányzást, de amikor nagyon igyekeztem minden nap megtenni azokat a dolgokat, amelyekről tudtam, hogy meghívják az Úr lelkét az életembe, többé már nem vonzott a cigarettázás, és azóta sem érdekel. A mormon könyve tanításainak alkalmazása által Huang fivér élete átváltozott, ő pedig jobb férjé és apává vált. Russell M. Nelson elnök ezt az ígéretet tette. Ha minden nap imádságos lélekkel tanulmányozzátok a mormon könyvét, akkor minden nap jobb döntéseket fogtok hozni. Megígérem, hogy ha átgondoljátok, amit tanulmányoztok, akkor meg fognak nyílni a menny ablakai, és válaszokat fogtok kapni a saját kérdéseitekre, valamint útmutatást a saját életetekre vonatkozóan. Megígérem nektek, hogy ha naponta megmerítkeztek a mormon könyvében, akkor belesztek oltva napjaink gonoszságaival, még a pornográfia gyötrő fekéjével és egyéb agytompító szenvedély betegségekkel szemben is. Drága barátaim, a mormon könyve Isten szava, és a tanulmányozása révén közelebb kerülünk ő hozzá. Amikor kísérletet teszünk a szavaival, tanúságot nyerünk a könyv igaz voltáról. Miközben következetesen a tanításai szerint élünk, nem fogunk többé arra vágyni, hogy gonosz dolgokat tegyünk. Átváltozik a szívünk, az ábrázatunk és a természetünk, hogy hasonlóbbá váljunk a szabadítóhoz. Szilárd tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, ami szabadítónk, megváltónk és barátunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Dear friends, the Book of Mormon is the Word of God. And we will draw near to him if we study it. As we experiment upon its words, we will obtain a witness of its truthfulness. As we consistently live according to its teachings, we will have no more desire to do evil. Our heart, countenance, and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and Friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this
afternoon. Akik ma délután szóltak hozzánk, valamint a gyönyörű zenéért, melyet hallhattunk. Szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a szombat esti ülés hegyvidéki idő szerint ma este 18 órakor kezdődik. A zene és az élő szó előre felvett közvetítésére hegyvidéki idő szerint holnap reggel 9:30 és 10 óra között kerül sor angol nyelven. Ezt megszakítás nélkül követi majd a konferencia, vasárnap délelőtti ülése. Ezen az ülésen Gary E. Stevenson elder, a 12 apostol kvórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Izrael Szentje című himnuszt. A záróimát Ruben V. Alio elder mondja majd a 70-ektől.
Let's travel back to 1847. július 24-ének forró délutánjához, délután 2 óra környékére. Az egyháztagok első nyugatra induló csapatát alkotó 148 emberrel együtt
111 napnyi fáradtságos út áll mögöttünk. Megérkezett a Sóstóbölgybe a hegyi lázban betegeskedő, legyengült Brigham Young, akkoriban a 12 apostol kórumának elnöke. Két nappal később a még lábadozó Brigham Young felfedező útra vitte a 12 apostol kórumának számos tagját és másokat. William Clayton feljegyzését idézve. A tábortól észak felé egy jó kilométerre csodaszép földdarabhoz érkeztünk, melynek egyenletes felszíne szépen nyugat felé lejtett. A csoporttal a helyszínt kémlelve Brigham Young hirtelen megállt, a földbe szúrta a pálcáját és így kiáltott. Itt fog állni Istenünk temploma. Az egyik társa Wilford Woodruff Elder azt mondta, hogy ez a kijelentés villámcsapásként érte, és egy faágat a földbe verve megjelölte Young elnök pálcájának helyét. A templomnak kijelöltek 40 holdföldet, és úgy döntöttek, hogy a város tökéletes négyzetet alkotva terül majd el, északra és délre, keletre és nyugatra, középen a templommal. Az 1851 áprilisi általános konferencián az egyház tagjai egyhangúan támogatták azt a javaslatot, miszerint templomot építsenek az Úr nevének. Két évvel később, 1853. február 14-én Heber C. Kimball egy nyilvános ünnepség keretében, melyen több ezer szent volt jelen, felszentelte a telket, és megtörtént a templom alapozását előkészítő első kapavágás. Néhány hónappal később, április 6-án, pompás ünnepségek keretében lefektették és felszentelték a templom tömör sarokköveit. Volt díszőrség, zenekarok, felvonulás a régi tabernákulumtól a templom telkéig, élén egyházi vezetőkkel, valamint beszédek és imák mind a négy sarokkőnél. Az első kapavágás ünnepségen Young elnök felidézte, hogy látomása volt, amikor a völgyet megszemlélve először tette a lábát erre a telekre. Ezt mondta, tudtam, ahogy most is tudom, hogy ezen a telken kell templomot emelnünk. Magam előtt láttam. 10 évvel később Brigham Young ezt a profétai meglátást osztotta meg az 1863. évi októberi általános konferencián. Látni akarom a templomot oly módon felépülni, hogy a millenniumon keresztül is kitartson. Nem csupán ezt az egy templomot fogjuk építeni. Templomok százai lesznek felépítve és az Úrnak szentelve. Ez a templom az első olyan templomként lesz ismert, amelyet a hegyek közt építettek az utolsó napi szentek. Azt akarom, hogy ez a templom büszke emlékműveként álljon Isten szentjei hitének, kitartásának és iparkodásának a hegyek közt. Egy néhány évvel későbbi általános konferencián Brigham Young újra visszatért erre. Olyan templom építésébe fogtunk bele, amelyről látni akarom, hogy abban az ezer évben is állni fog, amikor a föld megpihen. E rövid történelmi áttekintés bámulatba ejt engem Brigham Young látnoki mi voltáról. Először is annak biztosításában, hogy az akkor és ott elérhető építkezési eljárásokat használva, a Salt Lake templom amennyire csak lehet oly módon épüljön fel, hogy kibírja a millenniumot, másodszor pedig annak a megjövendőlésében, hogy a jövőben világszerte növekedni fog a templomok száma, akár a több százat is elérve. Brigham Younghoz hasonlóan a mai profétáink is nagy gonddal ügyelnek a Salt Lake templomra és az összes többire is. Az első elnökség időről időre tanácskozik az elnökről püspökséggel, hogy meggyőződjön a Salt Lake templom alapzatának szilárd állapotáról. Amikor az elnöklő püspökségben szolgáltam, az első elnökség kérésére felmértük a Salt Lake templom általános állapotát, és kiértékeltük a földrengés álló tervezés, valamint az építési technikák legfrissebb újításait. Néhány részlet az akkoriban az első elnökségnek adott visszajelzésünkből. A Salt Lake templom tervezése és kivitelezése során az adott korban rendelkezésre álló legjobb mérnöki tudást, szakmunkát, építési anyagokat, berendezéseket és forrásokat használták. Az 1893-as felszentelése óta a templom szilárdan áll, és a hit és remény jelzőfényeként szolgál az embereknek. A templom jó állapotának fenntartása érdekében az üzemeltetés, takarítás és karbantartás rendkívül gondosan zajlik. A gránit külső, valamint a födém és tartógerendák jó állapotban vannak. A közelmúltban készült tanulmányok megerősítik, hogy a templom Brigham Young által kiválasztott helyszínének talaja nagyon jó, és kiváló a tömörsége. A visszajelzést azt a következtetést vonta le, hogy a templom felújítása és modernizálása csupán természetszerű javításokat és fejlesztéseket igényel. Például a külső burkolatokon és felületeken, az elavult közműrendszereknél és a keresztelde helyiségeiben. Javaslatot tettünk viszont az épület földrengés állóságának még átfogóbb fejlesztésére, a templom alapzatától felfelé. Talán emlékeztek rá, hogy Brigham Young elnök maga is részletekbe menően figyelemmel kísérte az eredeti templom alapzatának lefektetését, mely már 127 éve annak befejezése óta jól szolgálja a templomot. A templomot illetően most javasolt földrengés állósági csomag szeizmikus szigetelési technológiát használ majd, melyet az építés idején el sem képzeltek volna. A földrengés elleni védelemben ez számít ma a legkorszerűbb építészeti megoldásnak. Ez a nemrég kifejlesztett technológia egészen a templom alapzatától kezdve rendkívüli védelmet nyújt a földrengés okozta károsodással szemben. Lényegében a templom szerkezetét erősíti meg, hogy akkor is szilárdan álljon, ha a környezetében földrengés következik be. Az első elnökség tavaly jelentette be a templom e-technológiát tartalmazó felújítását. Az építkezés néhány hónapja, 2020. januárjában kezdődött el az elnökröpüspökség irányítása alatt. A becslések szerint nagyjából 4 év alatt készül majd el. Ha egy csodaszép, nemes, fennkölt és lenyűgöző Salt Lake templom fennállásának következő 4 évére gondolok, akkor azt inkább a megújulás, nem mint a bezárás időszakaként képzelem el. Hasonlóképp mi is feltehetjük magunknak a kérdést. Miként ihletett minket a Salt Lake templom eme átfogó felújítása a saját lelki megújulásunk, átépítésünk, újjászületésünk, újjáélesztésünk vagy visszaállításunk kivitelezésére? Egy önelemző pillantás felfedheti, miszerint nekünk és a családunknak is javára válna némi szükséges karbantartási és felújítási munka elvégzése, vagy akár egy földrengés állósági fejlesztés is. A folyamatot akár ezekkel a kérdésekkel is elkezdhetjük. Hogy néz ki az én alapzatom? Mi alkotja a saját személyes alapzatom vastag falu, szilárd, erős sarokköveit, amelyeken a bizonyságom nyugszik? A lelki és az érzelmi egyéniségem mely alapvető elemei teszik lehetővé számomra és a családom számára azt, hogy szilárdak és mozdíthatatlanok maradjunk, ellenállva még azoknak a földrengésszerű és viharos eseményeknek is, amelyek biztosan bekövetkeznek majd az életünkben. A földrengéshez hasonló eseményeket gyakran nehéz előrejelezni, és eltérő erősségűek is. Küzdhetünk kérdésekkel vagy kételyel, nézhetünk szembe csapásokkal vagy viszontagságokkal, lehetnek személyes sérelmeink egyházi vezetők, egyháztagok tan vagy eljárásrendek kapcsán. A legjobb védekezés ezek ellen a lelki alapzatunkban rejlik. Milyen lelki sarokkövei lehetnek a személyes és a családi életünknek? Ezek lehetnek az evangélium szerinti élet egyszerű, világos és értékes tantételei, mint a családi ima, a szentírás tanulmányozás, a templom látogatás, a mormon könyve, valamint evangéliumi tanulás a jöjj köves engem és az otthoni est által. A lelki alapzatok megerősítését szolgáló egyéb hasznos források között vannak a hittételek, a családkiáltvány, valamint az élő Krisztus. Számomra a templomi ajánlás elnyerésekor feltett kérdésekben, különösen az első 4 kérdésben rejlő tantételek erős lelki alapzatként szolgálnak. Lelki sarokkövekként tekintek ezekre. Természetesen jól ismerjük ezeket a kérdéseket, mivel Russell M. Nelson elnök a legutóbbi általános konferencián egyesével felolvasta őket. Első. Van hited Istenben, az örökkévaló Atyában, az ő fiában Jézus Krisztusban és a Szent Lélekben, és van róluk bizonyságod? Második. Van bizonyságod Jézus Krisztus engeszteléséről, valamint szabadítótként és megváltótként betöltött szerepéről? Harmadik. Van bizonyságod Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításáról? Negyedik. Támogatod az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökét, a prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint az egyetlen olyan személyként a Földön, akinek felhatalmazása van az összes papsági kulcs használatára? Látjátok, miként tekinthettek ezekre a kérdésekre a személyes alapotok értékes elemeiként, melyek segítenek nektek felépíteni és megerősíteni azt? Pál egy olyan egyházról tanította az efézusbelieket, mely az apostoloknak és profétáknak alapkövére épült, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakatván nevelkedik szent templommá az Úrban. Életem egyik legnagyobb öröme az, hogy megismerkedhetek az egyház olyan tagjaival szerte a világon, akik a Jézus Krisztusba és az ő evangéliumába vetett hit élő példái, akik lelkesítenek engem. Erős személyes alapzatot építettek, mely lehetővé teszi számukra, hogy szilárd megértéssel és mély, tartós örömmel álljanak ellen az életüket zaklató, földregényszerű eseményeknek. Ezt még személyesebb szinten szemléltetve, nemrég beszédet mondtam egy csodálatos, életvidám fiatal feleség és anya temetésén, aki a családunk barátja is volt. Egy első osztályú foci liga harcias játékosa volt, amikor találkozott az akkor fogorvostan hallgató férjével, és feleségül ment hozzá. Megáldattak egy csodaszép korai érett gyermekkel. 6 kihívásokkal teli éven keresztül küzdött hősiesen a rák különböző formáival. Szüntelen érzelmi és testi gyötrelmei ellenére bízott szerető mennyei atyában, és a követői a közösségi médián gyakran idézték híres mondását, miszerint Isten a részletekben rejlik. Az egyik közösségi média bejegyzésében leírta, hogy valaki megkérdezte tőle: hogyan van még mindig hited a téged körülvevő összes szívfájdalom ellenére? Ő határozottan e szavakkal válaszolt: mert a hit visz át engem ezeken a sötét időszakokon. A hit nem azt jelenti, hogy semmi rossz nem fog történni. A hit lehetővé teszi számomra a hitet abban, hogy újra lesz világosság. Ez a világosság pedig még ragyogóbb lesz amiatt, hogy átmentem a sötétségen. Az évek során sok sötétségnek voltam tanúja, de még ennél is több világosságnak. Csodákat láttam, angyalokat éreztem, tudtam, hogy mennyei atyám hordoz engem. Ezek egyikét sem tapasztaltam volna meg, ha könnyű lett volna az életem. Ennek az életnek a jövője talán ismeretlen, de a hitem nem az. Ha a hit elvetését választom, akkor amellett döntök, hogy csak is a sötétségben fogok járni. Mert hit nélkül csak a sötétség marad. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitének rendíthetetlen bizonysága a szavaiban és a tetteiben lelkesítő volt mások számára. Bár a teste gyenge volt, felemelt másokat, hogy erősebbek legyenek. Eszembe jutott az a sok őhozzá hasonló egyháztag és harcos, aki minden egyes nap hittel jár, és igyekszik a mi szabadítónk, Jézus Krisztus igaz és rettenthetetlen tanítványa lenni. Krisztusról tanulnak, Krisztusról prédikálnak, és igyekeznek példát venni őróla. Álljon bár szilárd vagy ingatag talajon a mindennapi életünk, tudják, hogy az alapzatuk erős és rendíthetetlen. Ők azok a csodálatos lelkek, akik Jézusban leltek szent menedékre. Ők azok, akik megértik a mély szilárd alap az Isten igéje című himnusz szövegének mélyebb jelentését. Rendkívül hálás vagyok, hogy azok között járhatok, akik a szentek nevéhez méltó lelki alapzatot építettek, akik elég erősek és biztosan állnak ahhoz, hogy át tudják vészelni az élet számos viharát. Úgy vélem, nem hangsúlyozhatjuk ki eléggé az ilyen alapzat fontosságát a személyes életünkben. Az elemis gyermekeink már fiatalon tanulnak erről az igazságról, amikor így énekelnek: a bölcs ember sziklára épített, aztán jött egy nagy eső. Az eső ömlött, jó nagy árvíz lett, de a ház állt a sziklán. A szentírások is alátámasztják ezt az alapvető tant. A szabadító ezt tanította az amerikai földrészen élő népnek. És áldottak vagytok, ha mindig megteszitek ezeket a dolgokat, mert akkor az én sziklámra építettetek. De aki közületek többet vagy kevesebbet tesz ennél, az nem az én sziklámra épít, hanem homokos alapra épít. És amikor esik az eső, és jön az ár, és fújnak és verik őket a szelek, akkor elbuknak. Az egyházi vezetők őszintén remélik, hogy a Salt Lake templom jelentős felújítása hozzá fog járulni Brigham Young azon vágyának beteljesüléséhez, miszerint lássa a templomot oly módon felépülni, hogy a millenniumon keresztül is kitartson. Azért imádkozom, hogy az elkövetkezendő években a Salt Lake templom felújítása arra indítson és lelkesítsen minket is egyénekként és családokként, hogy képletesen szólva mi is oly módon legyünk felépítve, hogy a millenniumon keresztül is kitartsunk. Így lesz akkor, ha Pál apostol kérésének elegettével kincset gyűjtünk magunknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjük az örök életet. Buzgón azért imádkozom, hogy a lelki alapunk biztos legyen, hogy a bizonyságunk Jézus Krisztus engeszteléséről, valamint az ő szabadítóként és megváltónként betöltött szerepélél váljon a mi fő szegletkövünké. Az ő nevében, aki maga Jézus Krisztus. Amen. That our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father,
kedves
mennyeken,
amint ennek az általános konferenciának ezen ülését bezárjuk, örömteli szívvel járulunk eléd, mindazon dolgokért, melyeket hallhattunk, és mindazon dolgokért, melyeket érezhettünk. Ennek az ülésnek a végén arra kérünk, hogy a lelked velünk legyen is. Köszönjük, hogy megválaszolod az imáinkat. Imádkozunk mindazokért.
Today in this conference we pray for thy blessings upon
each one of them. A konferencián a mai napon kérünk mindannyiukat áld meg ezért. Hálásak vagyunk, hogy ezekben a napokban élhetünk, melyek kihívást jelentőek, de mégis csodálatos napok. Hiszen a mennyek újra nyitva állnak. Mi hálásak vagyunk, hogy olyan korban élhetünk, amikor proféták vezethetnek bennünket, akiket elhívtál, hogy vezessék a népedet és a te egyházadat. Hálásak vagyunk Mormon könyve ajándékáért, mert a Bibliával együtt óriási áldást jelentenek az életünkben. Mennyi atyánk, szeretnénk kifejezni irántkérdés szeretetünket, mert aj, nagyon szeretünk téged, mennyi atyánk. A szívünk a szolgálat.
Please help us to follow thee.
A te lábadat helyezzük atyánk. Köszönjük, hogy szolgálhatunk téged, és köszönjük, hogy egy szentebb módon élhetjük az életünket. És most újra neked ajánljuk életünket, atyánk, e napon Jézus Krisztus nevében. Ámen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Jézus Krisztus Egyháza 190. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.